az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A magyar sport legjava.
De jó ég! Az a hajrá az nagyon bejött! Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét! Vége van! Magyarország ott van a legjobb között!
Ha Magyarország legyen az olimpiá! De jó ég!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Ha nincs fel az égben az arcod, bármikor élhet egy bajod, velem lüktet a csarnok, így lehet belül a bajnak. Ha nincs fel az égben az arcod, bármikor élhet egy bajod, velem lüktet a csarnok, így lehet belül a bajnak. Ez az egész fel.
verseny csak abból áll, hogy a csapból is folyan a csapat morál. Csak a Royal lehet a befutó itt, azóta ápolják a legutóbbit. Vérözön alattam, már tenger fölöttem, ide nem bunyózni, győzni jöttem. Harcos vagyok, nekem így jó, úgy nem rám számol a bíró. Ha kérdezné, tehát igen, én nyerek, és nem kell hozzá 12 menet. Igazából mindegy, hogy piros vagy a kék, sorokban vagyok, mert tudom nagy a tét. Úgyhogy ide figyelj, nem lesz 9 cipel a ringből, mert itt igen is figyelni kell. Megyek, amíg megyek most pont, így jó, minden perc sors fordító. Ha nincs benne az égben az arcod, bármikor élhet egy bajod. Velem lüktet a csarnok, így lehet belőlem bajnok. Ha nincs benne az égben az arcod, bármikor élhet egy bajod. Velem lüktet a csarnok, így lehet belőlem bajnok. Jutott az élet párszor, de ettől lettem bátor. Már senkitől sem érdek meg, engem a harcra kineveltek. Kaptam a pápokon, hogy itt lehessek. Én túl sokat mentem eddig ahhoz, hogy most elessek. Ha elszabadul a pokol és felemegy a kezem, még a saját erőmről is megfeledkezem.
Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
Köszöntöm a kedves hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában. Mai vendégem egy nagyon érdekes sportoló, nagyon-nagyon vidám, háromszoros olimpikon, maradjunk egyelőre ennél, hogy olimpikon, hogy még egyből ne lehessen rájönni. 8 érmet szerzett 3 olimpiáról, világcsúcs tartó, pontosítsunk, úszó, paralimpikon, úgy hívják, hogy Sors Tamás. Szia Tamás!
Szia! Köszönöm szépen a meghívást!
Nagyon örülök, hogy eljöttél. Nagyon sok videót megnéztem veled, és nagyon sok cikket elolvastam. Próbáltam aztán már a végén, mert mindig próbálok valami érdekességet keresni, ami nem stimmel, vagy ami kicsit más, mint a többiben. Igazából nem találtam kiugró hangulatingadozásokat nálad, mert mindegyikben nagyon vidám vagy. Ez hogyan ez az állandó vidámság a nevetés, és igazából a szemeden is látszik, hogy mindig ilyen vidámnak tűnsz, és közben egy halandó azt gondolná, hogy a paralimpikonok, akiknek azért már van egy született, vagy egy szerzett olyan idézőben neved rosszul, de hogy egy terhük, amit így, amivel együtt kell élniük, vagy amit az életük részévé kell tenniük, el kell fogadják másokkal, el kell fogadtassák, és még boldognak is kell lenniük, ami sokszor olyan, mint hogyha sokkal boldogabbak lennének, mint azok, akik épek, és igazából keresik maguknak a problémát. De amúgy hogy vagy?
Jól vagyok, köszönöm szépen. Igen, ez sokszor felvetődött már, hogy valóban az interjúk során én mindig nagyon vidámnak tűntem, vagy tűnök, de szimplán azért van, mert tényleg vidám lelkületű ember vagyok. Talán édesanyámtól örökölhettem, ő is hasonló habitusú, mint én, ő is azért mindig mosolygós, vidám és ilyen boldog személyiség. A másik az, hogy tényleg, ha olyan emberekkel vagyok, mint például most itt veled, akkor, meg ugye ismerjük is már egymást azért régóta, akkor nincs, ami miatt úgy feszélyezve vagyok, és ha jól érzem magam, akkor ez így látszik rajtam, hogy jól érzem magam. Régen mindig is mondták, hogy biztos olyan bajom van, azért vigyorgok ennyit, de szimplán tényleg csak jó a kedvem, és az interjú során is szerencsére sikeres pályafutásom volt, ami után jó kedvel tudtam kijönni a medencéből, de azért ez nem állandó, nyilván nekem is vannak rosszabb napjaim, tehát hogy ez nem állandó azért az én boldogságom, de ha jó emberekkel vagyok, vagy ha jó a téma, mint most a sport, akkor természetesen ezzel mindig nagyon pozitívan vagyok, és vidáman állok ehhez a dologhoz.
Van olyan közeg, ahol nem érzed magad annyira otthonosan, vagy egy kicsit feszélyez, vagy mondjuk nem vagy ilyen alapból pozitív hozzáállású?
Hú, most jó, jó, nagyon jó kérdést tettél fel. Egyetemi vizsgákon például nagyon izgultam, és ott elég komor voltam mindig, meg ott nagyon nehez, nagyon, én nagyon nagy vizsgadrukkos voltam. Amennyire a sportban jól ment egyébként a versenyzés, meg amennyire ösztönösen indultam neki, úgy az egyetemen viszont már ez pont az ellenkezője volt, ott nagyon befeszülten és nagyon izgulósan voltam, de mondjuk ez már hál' Isten az egyetem vége felé azért ez is elhalványult. Valószínűleg a rutin volt az, hogy az egyetem az csak 5 éves volt, az úszás meg több mint 20 évig volt az életem része.
És nagyon érdekes sportágat választottál magadnak, és azt olvastam, hogy 7 éves korodban kezdtél el úszni, mert ugye az úszás, az úszoda közege az, ahol le kell vetközni. Bizonyos mértékig nyilván nem szabad ezt túlzásba se vinni, mert akkor az már egy másik fajta tevékenységre ad okot, hogy ott valami más zajlik, de az úszás az, amikor azért minimális ruhadarabnak kell rajtad maradnia. Én őszintén mondom, hogy önmagában az, hogy egészséges embereknek van olyan torz, akár ön vagy én képük, hogy még nem is néznek ki akár rosszul, de már nem mennek lemenni az úszodába. Tehát a legnagyobb akadály a sportolásoknak az, hogy van egy olyan torz önképük, hogy akár kövérnek, vagy nem tetszetősnek látják magukat, és ezért nem mennek le sportolni. Tehát ezt valahol olvastam, és azt hiszem, hogy nem a sporttól félnek, hanem attól, hogy mit mondanak rájuk, hogy néznek ki. Tehát és akkor ez egy ilyen rókafogta csuka, hogy mivel nem mennek le sportolni, azért nem lesznek fittebbek, és ez így körbe-körbe jár, tehát egyre rosszabb az állapotuk. Viszont ugye a fogyatékkal élőknél az úszás pedig olyan, hogy aztán ott is minden látszódik, és hogy nagyon érdekes az, hogy nem az, hogy nem takargatjátok, de hát itt nincs is akkal mentek ki a medence partra, és ott mindenki látja, hogy mi történik, és ez itt szerintem egy óriási nagy példa ilyen szempontból, hogyha valakinek a fejében és a szívében rendben van minden, és szereti azt csinálni, amit csinál, és kihívást is lát benne, akkor lemehet akár az uszodába is, és ott megmérettetheti magát a saját társaival, teljesen mindegy, hogy hányan nézi, téves, soha nem frusztrált kicsi gyerekkorodban sem, hogy van egy olyan élethelyzeted, egy olyan fogyatékkal kell együtt élni, ami azért kisebbségben vagy így a többséggel, hogy ez nem zavart, nem gondoltál sose arra, hogy most esetleg nem azt nézik, hogy te hogy úszol, és milyen időket úszol, és milyen nagy sportoló, vagy milyen nagy ember vagy, hogy egyáltalán sportot választottál, hanem azzal foglalkoznak, hogy vajon ez most hogy és mi.
De persze abszolút igaz, amit mondasz, és talán az is benne van, hogy most ez még erősebben. Én azt látom, hogy talán amikor még én kezdtem el 7 évesként, azért az már jócskán több mint 20 éve volt, akkor még talán nem volt ennyire ez a testképzavar, mint ami most van. Ugye itt most a social médiában azért ugye az ember elé folyton a tökéletes testű férfiakat és a tökéletes testű nőket tolják. Én sajnos azt látom, hogy ez egy romló példa, hogy tényleg az embereknek most már a testképzavar egyre inkább romlik. Régen még talán nem volt ennyire erőteljesen, de amit mondasz, igen, hogy valóban egy parasportolónak, és akkor így több sportág van a parasporton belül, de hogy az úszás az tipikusan az a sport, ami mondjuk egy parasportolónak nagyon nagy löketet tud adni, mert amit mondtál, hogy levesszük a textilt, felhúzzuk csak az úszódreszt, vagy ugye az úszónadrágot, férfiak esetében csak egy fecske úszónadrágról van szó, lányok esetében is egy sima fürdőruháról, és ott ahhoz, hogy bemenjen a vízbe, valóban le kell azt a gátlását vetköznie neki, hogy nem lehet szégyenlős, nem húzhat fel egy köntöst, és nem ugorhat abba a vízbe. Tehát az már neki egy nagy segítség, ha ő már lemegy, mondjuk egy fiatal, legyen egy 6-7 éves pici sportoló, aki mondjuk parasportoló, és ott, ha már legyőzi azt, hogy igenis felhúzza büszkén az úszonadrágot, és felhúzza csak az úszószemüveget, és akár igen, több ember számára látható az ő fogyatékossága, akkor ez az állandóság, ha ezt akkor ott legyőzi, akkor utána kialakít benne egy állandó önbizalmat. Majd vagy csak szimplán megszokja, és nem lesz benne az, hogy igazából kit érdekel, hogy néznek. Nálam nagyon érdekes, amikor most, hogy téli időszak van, vagy egy hidegebb időszak, ilyenkor most pulcsi, kabát, stb. Nyilván jobban takarom, de amint bejön mondjuk a nyár, és akkor egy rövidújú polót kell húzni, vagy mondjuk csak egy inget, amit föltűrök, akkor nekem is van egy ilyen rövid átmenet, amikor újra meg kell szoknom, hogy ja, ott azért többen oda néznek, a boltba bemegyek, ott azért nem az az első rám néznek, hanem mondjuk kiszúrják a kezemet, és akkor azt nézik. Ez egy állandó tréning az ember életében, egy parasportolónak nyilván ezzel állandóan meg kell küzdenie. De én azt mondom, hogy ha önmagaddal úgy rendben vagy, és sajnos ugye a mai világ ezt nem segíti, mert mondom, a tökéletesség van most sajnos mindenhol mutatva, De ez egy igen jó folyamat az emberben, hogy dolgozzon magán, és ha ezt elfogadja önmagában, akkor úgy meg tud indulni. Tény egyébként én sem megyek egy nagy bevásárló központba szívesen egy trikóba, mert akkor tudom, hogy minden második vagy minden első szempár, aki ránéz, az rögtön a kezemet néz, és akkor az engem úgy természetesen zavar, de mondom, ez egy folyamat, amin dolgozni kell magadban, és meg kell tanulni, nem azzal foglalkozni, hogy más hogyan néz rád.
Na, akkor most gyors két kérdés is felmerült bennem. Az egyik az, hogy a gyerekek, tehát kicsit gyerekkoruk óta már érzik ezt, hogy ők kicsit mások ilyen szempontból, és már gyerekkorban meg kell ezzel küzdeni, vagy ezt még a játék közben, akár abban a közegben, ahol felnőnek a testi fogyatékkal élők, azok már így megszokják, vagy a környezete megszokja, és akkor ezen gyorsabban lendülnek át, vagy már ott onnantól kezdve ezt tanulni kell, és hogyha tanulni kell, akkor mi segít abban, vagy mi segített abban neked, meg vélemény szerint mi segít a testi fogyatékkal élőknek abban, hogy ezzel minél gyorsabban átlendüljenek, és nyilván a második lépés az csak, hogy elfogadhassák a közeggel, hogy ők, nekik van egyfajta fogyatékosságuk, de hogy neked mi segít abban, hogy te elfogad azt, hogy ez van, és ki tudja állni országvilág elé, úgyhogy szemet cserebben, amikor esetleg rád néznek.
Igen, ez érdekes. Egyébként, amikor voltak a paralimpiák is, valami sikert értem el, akkor utána egyébként rengeteg szülő keresett meg, hogy neki van egy pár éves, 4 éves, 5 éves gyermeke, aki hasonló végtag hiánnyal született, mint én, és akkor tanácstalanul el, hogy hogyan is fogja megállni a helyét ez a gyermek az életben, mit csináljon, hogyan álljon hozzá, mit segítsen neki, és nyilván rengeteg szülő félti ilyenkor a gyereket. De én mindig azt szoktam nekik mondani, hogy igazából ne csináljanak semmit sem másképp, mint hogyha egy teljesen ép és egészséges gyermekük született volna. Beszéljék meg azt, hogyha őt ebben atrocitás éri, vagy valaki mondjuk egy óvodában, ha csúfolódás, vagy bármi egyéb ilyen előfordul, akkor arra hogyan reagáljon. Én például, ez nem jó példa, én verekedtem, de hogy én óvodában például nyilván ebből nekem voltak problémáim. Most óvodában nyilván mindenki csúfolja a másikat, főleg abban az időben, amikor még én voltam óvodás, és nyilván nekem ez egy nagyon jó felület volt, csúfolási felület volt a kezem, mert hát mivel mással tudtak, én ezt nyilván verekedéssel oldottam meg, ami nem a legjobb módszer volt, de hát mindenki verekedett abban az időben, fiúk pláne az óvodában. Viszont még tényleg ezt tudom mondani, hogy teljesen fogadják úgy el, ami van. Ez nyilván nem egy visszafordítható folyamat, nekem már nem fog holnap kinőni a jobb teljes alkarom, ezzel együtt kell élnem. Hál' Isten, tényleg, ahol szoktam mondani, a jó Isten elvett, ott adott is, rengeteg mindent én ebből kaptam, mint sport, mint tényleg bármi egyéb, és ami még nekem ilyen, így most beugrott, ha már óvoda, nekem pont óvodáskorú gyermekeim vannak, és emlékszem, hogy amikor még nagyon pici babák voltak, az volt bennem, hogy nyilván ez egy ilyen megint egy negatív gondolat, ami az emberben átfut, de aztán rájön, hogy teljesen irreleváns, hogy majd vajon ők mit fognak szólni, hogyha rájönnek és realizálják azt, hogy apukájának mondjuk más teste van, vagy neki nincs két keze, mint ahogy nekem, teljes épp kezem. És akkor mindig ezen agyaltam, hogy vajon majd szégyellik, vagy hogy fogják ők ezt, és ez az igazság, hogy imádják a kis kezemet, pici kéznek hívják egyébként, nagyon édesek, és jobban szeretik, állandóan ezt akarják fogdosni, ezt egy ilyen külön entitásnak érzik, úgyhogy én ezt nagyon szeretem bennük, és látod a negatív gondolat, ami bennem volt, hogy úristen, majd mi lesz, és aztán pont a fordítottja majd, hogy abszolút ők ezt teljesen pozitívan és boldogan állnak, de az óvodában se látnám most, hogy egyébként olyan furán néznének rám a többi picik. Néha a lány oda szokta, illetve a lányom oda szokta néha, hogy vinni valamelyik gyerekhez a kezem, hogy nézd, apunak ilyen pici keze van. Tehát, hogy ilyen nagyon cuki a dolog, és ennek én nagyon örülök, hogy ez végül így csapódott le rajtuk, majd még én a tini korszak, nem tudom, hogy ott mi lesz, de valószínűleg az is megint csak egy ilyen negatív gondolat, de nincs ez már bennem így ennyire erősen, mint mondjuk volt.
A gyerekek szerintem nagyon sok mindent természetszerűen tudnak megoldani, és nagyon nagy tanítók annak ellenére, hogy mindig mi akarjuk őket tanítani, mi vagyunk a nagy okos felnőttek, és jól mindig megmondjuk nekik, hogy amúgy mit is kellene milyen helyzetben csinálni, és hogyha figyelünk rájuk, akkor rájövünk, hogy ők azért még ösztönösen oldanak majd dolgokat, és alapvetően a szeretettel meg a nyitottsággal állnak mindenféle témához, és ebből fakadóan sokkal egyszerűbb megoldásokat találnak, és ami talán nekünk is jó, akár ez, hogy ők így álltak hozzá, és még te is meglepődtél, mint az édesapjuk, hogy ők ezt ott tudják így kezelni. A másik, amit említettél, ugye, hogy az évszakváltásoknál, hogy azért télen, amikor felöltözöl, akkor nyáron azért kicsit nehezebb levetkezni. Erre nekem ez ugye a te esetedben ez egy teljesen más dolog, de hát ez amúgy mindenkinél megvan. Tehát ez azért nálam is megvan, hogyha nyáron le kell venni a pólót a téli üzem után, hát...
A karácsonyi...
Nem karácsony, hanem úgy tehát régen én is egy füldönadrágba, egy papucsba szaladgáltam össze-vissza, azt, hogy a leláton öltöztünk, vetköztünk, ez egy teljesen természetes. Ott most azért már így közel 50, ez egy picit másabb, tehát rugalmasan kezdem ezt az öltözés-vetközést, de hogy azért úgy megnéznek már jobban, hogy akkor az öreg az mit csinál itt a lelátó, hogyha esetleg úgy vagyok, hogy a gyerekekkel, meg hát a gyerekeket is ajtani, bárhol öltözöm, vetközöm, de hogy ez, amit említettél, hogy ugye most hosszú, utána már rövid, és akkor már egy kicsit van egy ilyen fajta furi érzés, hogy akkor most mit vannak szólni. Hát szerintem ez mindenkiben megvan abban is, aki épp testű, hogy fehérebb a bőre, nagyobb a pocakja, leengedette az izmot, tehát azért ha nincs baj, azért az ember talál magának teljesen fölösleges dolgokat, és nagyon sokan úgy mennek ki nyáron az első napra, hogy azt nézzük, hogy kifigyeli őket, de közben csak mindenki azt hiszi, hogy a világ legfontosabb ember, és mindenki őket nézi közben, nem igazán foglalkoznak a másokkal, és ebből kiindulva pedig ugye úgy, akkor mindenki saját magával többet foglalkozik, hogy vajon kifigyel őt, mint hogy ők másokat figyelnének.
Igen.
Jó, de hogy haladjunk tovább az úszással, tehát van az úszásnak egyfajta, nem, bocsánat, van még egy kérdésem, de ezt majd a Gergő rendezi.
Okleveles.
Igen, hogy ugye említetted, hogy ez a perfekcionizmus, ez elindult egy olyan irányba, hogy ez a testi tökéletessége való törekvés, és a social media tényleg olyan irányba tol el mindent, hogy nagyon-nagyon sok ember fejét meg tudják zavarni, még az erősekét is egy pillanatra is azzal, hogy nagyon, tehát gyönyörű utazások, nagyon-nagyon laza élet, mindenünk megvan, szép helyeken vagyunk, szép emberek vagyunk, hogyan nézünk ki, már reggel úgy kerünk fel, hogy 110%-os az arcunk, a fejünk, a testünk, és már pengék vagyunk, és hogy ez így a fogyaték, tehát a testi fogyatékkal élőkre szerintem milyen hatással van, tehát hogy ez itt távolabb, te hogy érzed, hogy ez itt eltávolította szerinted tőlük a hétköznapi embereket, tehát az elfogadás tekintetében, vagy ez változott az elmúlt időszakban, és ez csak egy ilyen, mindenki számára egy ilyen jelenlévő probléma, hogy van ez a testi tökéletességre való törekvés, vagy ez az álca, hogy mindenki tökéletes amúgy a neten, csak én nem.
Valószínűleg igen, benne van. Ez biztos nem jó egy parasportolónak, hiszen ahogy mondtad, hogy egy épp ember is, akinek nincsen egyéb testi fogyatékossága, de állandóan ezt kapja, ezt látja, hogy a tökéletes test jön vele szembe a social médiában, és ő érzi magát kicsit frusztráltan, akkor mit mondhat tényleg egy kerekes székes, vagy éppen egy olyan hasonló karsérült, mint én, akinek nem tökéletes két épp karja van. Igen, ez nem jó irány, de amit így mondtam, hogy talán az ember önmagában rendben van, akkor ezek az ingerek nem okoznak benne akkor a feszültséget, illetve nem indikálja benne azt, hogy akkor nekem így kell kinéznem. Én ezért is mondom, hogy nagyon fontos az, hogy a szülő mit ad, főleg most már egy gyakorló szülőként én is látom, hogy nagyon figyelni kell a gyerekre arra, hogy az önbecsülése, a magabiztossága az erős legyen, hiszen én azt gondolom, hogy ezt egy szülő tudja ennek az alapját megadni. Mindig dicsérem én is a lányaimat, hogy nagyon szépek, nagyon okosak, nagyon ügyesek, és ezt ebből nem adok hiány nekik abszolút. És a másik tényleg az, hogy az önmagadban való hit, hogy meg az ön ismeret tényleg az, amit erősíteni kell. És hogyha ezek erősek és biztos alapokon állnak, és én is jó alapokat kaptam egyébként édesanyámtól, plusz a sport is nagyon sokat segített, én szerintem ez lehet az oka annak, hogy én is ezt ennyire jól kezelem, és hogy ennyire vidám hétköznapi emberként viselkedek. De ilyen tény, hogy
nem vagy hétköznapi ember, mert sokkal vidámabb és pozitívabb és optimistább vagy minden pillanatod, mint egy hétköznapi ember. Tehát, hogy...
Na, hát köszönöm, hogyha ezt így
magadnak köszönt. Bocsánat, hogy így a szabadba
vettem. Ne, semmi. Igen, szóval, hogy de ez tényleg talán alkati dolog is, meg talán ez is benne van, hogy én azért sok mindent láttam, talán ez is a jó kedvemnek és boldogságomnak az egyik oka, hogy azért én annyi mindent láttam a parasportban, és annyi minden negatív dolgot tapasztaltam, és láttam, hogy embereknek mi egyéb problémájuk van még, és emellett milyen nagyszerű sportteljesítményeket tudnak nyújtani, hogy akkor én, aki most könnyen idejöttem, ide beültem a stúdióba, és csak tényleg a készfejemmel van probléma, de itt könnyedén megittam a vizemet, hogy igazából nekem hál' Isten semmi problémám nincs. Tehát a probléma nem itt kezdődik. Az én kislányaim is, amikor még megszülettek, ők nagyon koraszülöttek lettek, mert ikrek, egypeti ikrek, és ők elég korán jöttek, és akkor ismertem meg igazán, hogy mi is az az aggódás, hogy mi is az igazi probléma, ami kialakulhat. És akkor is azt mondtam magamban, hogy te jó Isten, az egyéb hétköznapi problémák abszolút elszürkülnek, és azok nem problémák, nem valós problémák, ha az ember egy gyereke miatt aggódik, ha bármi baja van. Tehát, hogy én akkor ott ugyanígy megfogadtam, hogy egészsége legyen, jó kedv legyen és vidámság, mert a többit mind meg tudom oldani, a többi mind tovasszál, és a többi az nem probléma.
Amit meg nem tudsz megoldani, azzal meg azért nem kell foglalkozni.
Azzal meg azért nem kell, igen.
Szerinted a maga a sport, tehát a parasportolóknak a sport adja meg ezt az önbizalmat, és az azon kívüli önbizalmat, tehát hogy ez kihat-e annyira a civil életükre, hogy a sportban megszerzett önbizalom saját magukkal szemben, hogy mennyi mindenre képesek, ez kihat-e annyira, hogy ők a civil életben és a sporton kívül is egy egészséges életet tudjanak élni, tehát hogy egészséges önbizalom és minden mentális olyan arzenál, ami az kell, hogy ott tudjanak érvényesülni, tehát ez kihat-e annyira rájuk, vagy pedig már ők alapból olyan beállítottságúak, hogy ők hát engem nem érdekel sem, most elkezdek sportolgatni, és akkor meglátjuk, hogy hova fogunk eljutni, és engem nem érdekel, hogy hány ezeren fognak nézni, én ezt a versenyt meg akarom tanulni, ezt a sportágat meg akarom tanulni, és ezt a versenyt pedig meg akarom nyerni, és engem nem érdekel senki.
Én itt nem látok nagy különbséget az ép és a parasportolók között. Tény az, hogy már eleve neki plusz annyit meg kell ugye ugrania, amit beszéltünk az elején, hogy levetkőzni ezeket a gátlásait. Mert csak szó szerint is ugye egy medencébe beugorva akár, hogy tényleg levenni a ruhát és beugrani a vízbe. De az, hogy a civil életben is utána megtalálja magát, én szerintem az ugyanúgy, mint egy ép sportrólnál is, hogyha Ha valaki már eleve elkezd sportolni, és benne marad a sportban, legyen az tényleg bármilyen sport. Hát azért azt tudjuk, hogy rengeteg lemondással jár, rengeteg idővel jár, kitartás kell hozzá. Ha már ez megvan, hogyha valaki elkezd egy sportot, és benne marad, és elindul versenyeken, hétvégente ott van. Heti 3 edzésről hirtelen az edzés adagja fölmegy 5-6, vagy akár az úszásban 11-re. Ha már ezekre képes, és így benne marad a rendszerben, akkor én azt mondom, hogy azok az emberek, akik már ezt csinálják, azok már az átlagnál így is jóval az átlag fölött vannak, mert ezt nem kitartó ember ezt nem csinálná automatikusan. Tehát én azért mondom, ha nincs is valakinek eredménye, de mégis ott van, és akár nem is ismerjük a nevét, de benne van a rendszerben, úszik, sportol, az biztos, hogy ő már sokkal több, mint mondjuk más, és az biztos, hogy akkor ő a civil életben is ilyen elszánt és eltökélt lesz. Én például rengeteg ilyen volt úszótársamat láttam, akik mondjuk nem is paraúszó, de paraúszó között is van, akik nem értek el nagy sikert, éppen nem jutottak ki egy olimpiára vagy egy paralimpiára, de ott voltak azért végig az első 8-ban, vagy csak pont nem jutottak ki, de én utána azt láttam, hogy az ő karrierjük, az ő életük azután ugyanúgy felfele ívelt a magánéletben, mert az a kitartás, az az alázat, meg az a szívósság azuk bennük maradt, és szerintem ez tényleg minden sportolóra érvényes, ezért is szokták szeretni. Hallottam több akár munkáltatónál is, hogy ha valaki élsportoló volt, akkor nagyon szeretik, hogyha kitanulja azt a szakmát, és abban dolgozik, mert ha ő egyszer élsportoló volt, akkor biztos, hogy a kitartása az igen magas, és biztos, hogy nagyon jó lesz abban, amit csinál.
Még maradjunk egy picikét az elején, nagyon meg akarom kérdezni már tőled, hogy szereted-e a lángos, de mert hogy így indult a pályafutásod 7 éves korodban, hogy nagymamád?
Nagymamám volt, igen, így indult az én pályafutásom.
De amúgy szereted a lángost?
Most már igen.
Mármint, hogy az ennival, tehát hogy arra gondolok, nem a...
Ja, nem. Boxolni nem tudok. Igen, nagyon-nagyon így alakult ki valóban az én pályafutásom, ez a Pécsi Vásártéren. Az én nagymamám több mint 30 évig volt lángosütő, Isten nyugasztja, ő most már sajnos nem él. de ott indult az ő pályafutása is, meg az enyém. Tehát ő a rendszerváltás után elkezdett lángosokat árulni, és rájött, hogy ezzel sokkal több pénzt tud keresni, mint ápolónőként, hogy akkor beindult a nagy vásárterezés, és rengeteg lángost árult, és aztán így maradt 30 évig, több mint 30 évig ott volt a pécsi vásártéren. És én ott egy ilyen hétvége során hasonlóképpen mamát látogattam, ahol találkoztam az edzőmmel, Petrov Anatolival. Ő Pécsen egy elég híres edző volt, félig orosz, félig ukrán származású. A fiait is biztosan sokan ismerik, ő a Petrov Iván meg a Petrov Árpád. Ugye Jakabo Zsuzsinak az edzője, az Iván és férje is. Árpinak meg sokáig, illetve pár évig ugye hosszú Katinka volt a nem tanítvány, illetve az Árpi volt a Katinkának az edzője. Igen, és Tolja bácsi volt az, aki így mondta, hogy szia, te gyerek, te ki vagy, és hogy miért nem jössz úszni. Ő mindenkivel így kezdte. Tehát Tolja bácsi, ha meglátott egy gyereket, legyen bármi, elmondta, hogy gyere hozzám úszni. És egyébként rengetegen is jártak hozzá, nagyon sokan nevelkedtek a keze alatt. És pont ez időben volt akkor a Pásztori Dórinak az aténi sikere, megelőtte a Sydney, és nagyjából ő, Tolja bácsi már képben volt maga a parasport fogalmával, meg magával a felkészüléssel, és mondta, hogy jöjjek én is úszni, van egy ilyenre lehetőség, van a parasport, van a paraúszás, biztos hallottam, hogy a Pásztori Dóri is most kint volt a paralimpián, és hogy kezdjem el. Aztán elkezdtem itt, tényleg anyukám levitt, és ott indult a pályafutásom. Heti egy-két alkalomból Tolja bácsi ott foglalkozott velem, tényleg nagyon az alapoktól kezdtük az úszást, és elkezdett velem egyre többet foglalkozni, és mindig mondta, hogy gyere még egy picit többet, gyere még egy picit többet. A reggeli edzések ugye nem voltak a kedvenceim, azért reggel 6-kor, fél 6-kor kezdődött, ráadásul Tolja bácsi már fél 6-kor lent a száraz terembe kezdte a tornagyakorlatot, 6-tól 8-ig pedig volt egy nagy edzés a többieknek, és én ott elkezdtem szépen így beszivárogni, és ahogy idősödtem, úgy egyre jobban jöttek az eredmények.
Azt most már így említettük, hogy azért rengeteg közös dolog van, tehát nem lehet külön választani az épek és a fogyatékkal élők sportját, mert mentálisan nem is szabad, hiszen ugyanazoknak a dolgoknak kell összeállniuk ahhoz, hogy valaki rávegye magát arról, hogy sportoljon, lejárjon sportolni, ugyanazzal a beállítottsággal kell odállni a versenyekhez, a kitartás és minden. De gyakorlatban van különbség a fogyatékkal élők sportoktatásában, mint az épek sportoktatásában? Itt gondolok arra, hogy oké, akkor gyere le úszni, de hogy másképp kell hozzáállni egy fogyatékkal élő megtanítani, bármilyen téren is megtanítani, úszni, vagy sportolni általánosságban, mint egy épet, vagy nálad úgy volt, hogy állj ebbe a többiek közé, aztán hajrá.
Abszolút, én integráltam, én ugyanazt az edzésmunkát végeztem, mint az épek, de ez függ azért sérültségtől. Ugye úgy van az úszásban, hogy 1-től 10-ig vannak a kategóriák sérültség szerint. Minél magasabb egy szám, annál kevésbé sérült. Én a 9-es kategóriába tartoztam, nekem csak a jobb alkarom sérült. Egy 10-es kategóriának Pap Bianca például, ő neki a lábfejével van probléma. Én azt mondom, hogy talán ilyen 10-től 7-ig abszolút integráltan lehet csinálni az edzést, mert ott abszolút semmi különbség, ugyanazt a technikát kell megtanulnom. Nyilván annyi van, hogy nekem van egy egyéni specifikus mozgásom, amire képes vagyok, de maga a technika, akár egy pillangóúszásnál, az teljes mértékben ugyanaz, egy mellnél is, egy hátnál. Viszont ahogy nyilván lejjebb megyünk, egy kerekesszékesnek már valóban más technikát kell alkalmaznia, hiszen egy kerekesszékes deréktól lefelé nem nagyon tudja mozgatni a lábát, ő neki már azért lehet, hogy kicsit speciálisabb edzésre van szüksége, vagy más mennyiségre, meg más dologra. De én azt mondom, hogy én például ugyanazt a szintidőt kaptam mindig, mint az éptársaim, nekem ugyanannyit kellett leúszni. Nagyon sokáig én egyébként tényleg az ilyen 17-18 évesekkel nagyjából azt mondom, hogy ott már azért kezdtek lehagyni engem, ott már azért komoly időket jöttek, de egészen addig én tini koromban én volt, hogy például edzésen én voltam az első mindig a feladatokban, főleg a pillangóban, ugye nekem az volt a fő számom. Pillangón mindig én mentem elől, mindig én vittem az iramot. Szóval azt mondom, hogy ez inkább tényleg sérültségtől függ, de én azt mondom, mindig mindenkinek ez ugyanúgy kell hozzáállni, és nem is kell nagy különbséget tenni épp meg parasportoló között. Ez most természetesen az én sportágamra vonatkozik, arról tudok beszélni az úszásban, itt én nem érzem, akkor a különbség lenne. Most más technikai, vagy akár taktikai sportágokban lehet, hogy ott másképp kell.
Én valahogy úgy érzem, hogy nem szeretnéd, hogyha téged sajnálnának, és így látnád másokon, hogy ott a más kicsit sajnáljuk, akkor kicsit mást adjon neki, könnyebbet. Valahogy nem érzem rajtad, hogy ez neked sokat segítene, ez talán inkább egy ilyen kontraproduktív.
Nem, abszolút nem, én ezt sose szerettem.
Amint úszás közben tudod, hogy ja, neki adjunk könnyebb feladatot, vagy más feladatot.
Nem, de hál' Isten Tolja bácsi azért ez az oroszos szigor, ez azért mindig benne volt, és ő mindig nagyon kemény volt edzéseken. Mindenki nagyon szerette, nagyon tisztelte, soha egyébként nem kiabált velem, soha semmi nem volt, de mégis olyan tiszteletet tudott tényleg, tehát az ember annyira tudta őt tisztelni, hogy mindent megcsinált, amit úgy mondott feladatot. Tehát, hogy mindig ki tudta mindenkiből hozni a maximumot. Én ezért szerettem őt nagyon, és bárki, aki elkezdett nála úszni, az vagy országos bajnok lett, vagy legalább dobogón ott volt, vagy tényleg olyan eredményt ért el, amit nem is tudott volna az illető, hogy másnál érni szerintem. Tehát Tolja bácsi egy nagyon jó szakember volt, én nagyon boldog vagyok, hogy hozzá kerültem, hogy ő lehetett az edzőm, és tényleg nagyon hiányzik, pont ma reggel egyébként úszással indítottam a napot, mert azért még néha lejárok egy ilyen heti 3-4 alkalommal, és van neki ott a kis helyen, van neki egy kis padja, meg egy széke, de még senki nem mert mai napig hozzányomni, pedig most mert Tolja bácsi egy 6 éve körülbelül nincs ott az uszodába, de az az ő kis szent helye, az ott örökre ott marad. Egyszer egy edző mondta nekem, hogy múltkor leültem ott a Tolja bácsi helyre, de egy 2 perc után elkezdtem feszengni, és inkább kijöttem onnan. Tehát ott az egy ilyen szentének minősül most már a pécsi úszodában, Tolja bácsinak ott a kis sarokban a helye. Úgyhogy én tényleg nagyon-nagyon szerettem vele dolgozni.
Sosem fordult meg az a fejedbe, hogy így, amikor elkezdtek említetted, hogy elkezdtek jobb időket úszni a társait, hogy így abba hagyd, vagy nem gondolkoztál, hogy ez kellene neked egyáltalán, hogy így most már hol fogsz tudni fejlődni, és mik lehetnek a céljaid reálisan az úszással? Vagy egyből gyerekkorodban benne volt az, hogy akkor viszont a parasport felé úgy megyünk el, hogy azokat nézzük, és én külön tudom választani azt, hogy ezek a fiúk, ezek képek, ezek mások, de amúgy én amúgy is jó vagyok.
Nagyon jó kérdés, tényleg valóban volt egy ilyen, tehát én rengeteg versenyre jártam hétvégente a csapattal. Én minden hétvégén épp versenyeken voltam, ugyanúgy az egyesülettel elmentem, és valóban, amikor már jött ez, akkor felálltam egy rajtkőre, és nyilván a 16-17 éves koromban már az a korosztály, az már természetesen megvert engem, hiszen épp sportolók voltak, és valóban én nem nagyon szerettem már egy idő után épp versenyekre járni, mert ott azért nem első voltam, nem éreztem a sikert, és azt nem éreztem a magaménak, de ugyanakkor jó tanuló is volt az nekem, hogy illetve jó gyakorlás, hogy itthon azért biztosan nálam jobbakkal versenyezhetek. Az viszont meg végképp nagy öröm volt, hogyha egy épp úszótársamat meg is tudtam verni, mert pedig volt ilyen. Nekem van egy ifi, talán váltóban indultunk, országos bajnoki bronzérmem épp úszásról, mert ott egy nagyon jó váltót sikerült összeraknunk. Én úsztam, talán vegyes váltó volt, én úsztam pillangón, és én elmondhatom, hogy van egy bronzérmem egy országos bajnokságról. Talán lehet, hogy felnőtt országos bajnokság volt.
Miért a pillangó?
Nekem az volt az erősségem, az állt így a legjobban hozzám, vagy talán nagyon sok volt a büntető feladat, amit rám rottak. Az mindig pillangóúszás volt, valahogy az állt így a legjobban hozzám. Meg Tolja bácsi is azért inkább erőteljesen, meg a fia, az Iván, ő is nagyon pillangóúszás specifikus volt, és azért inkább ez alakult ki. Meg ezt láttam, hogy ebben tudok a legjobban haladni a vízben.
Volt példaképed?
Úszó példaképet.
Nem csak úszó, bárki.
Jaj, bárki példakép. Nem tudnék most így mondani, kimondottam példaképet. Én mindig kinéztem valakit, aki úgy szimpatikus volt, akár sporton belüli, vagy közéleti, bármilyen szereplő, és ha tőle tudtam valamit tanulni, akkor azt úgy elestem, ami szimpatikus volt tőle. De így sose volt kimondottan, akire azt mondtam volna, hogy akkor olyan szeretnék lenni, mint ő. Nyilván a Pásztori Dóri nekem egy nagyon jó példa volt, hogy ő szintén pécsi parasportoló, és hogy ő jó eredményt ért el, és akkor én is el szerettem volna érni azt az eredményt, hiszen én kint voltam Athénban a 2004-ben, a paralimpián, akkor őt láttam úszni, és az nagyon meghatározó volt az életemben, hogy akkor ott voltam 10 pár évesként, és mondtam, hogy akkor a következő paralimpiára én Pekingre ki szeretnék jutni, és ott egy jó eredményt szeretnék elérni, és ott sikerült nekem megnyernem tényleg teljesen váratlanul az első aranyamat. A 100 méter pillangón, igen, 17 éves voltam. Hát ez egy nagyon érdekes időszak volt. Egyrészt azért, mert én nem gondoltam volna, hogy rögtön kimegyek, és egy ilyen jó eredményt tudok elérni. De mondjuk az a munka, ami bennünk volt ott 2006-tól kezdve, az ott nagyon kemény volt. Ott még Petrov Iván volt az én felkészítő edzőm, vele mentem ki Pekingbe, és az ilyen váratlan volt. Ott 2006-ban volt egy világbajnokság Durbanben, Dél-Afrikában, ahova nem is akartak kivinni, mert az eredményen nem azt mutatta, hogy én kimenjek. De aztán az Iván annyit lobbizott a Paralimpiai Bizottságnál, hogy mondták, hogy már pedig vigyük ki, mert fiatal, és higgyék el, hogy van bennem tehetség, és ügyes leszek. Kimentünk, ott tényleg nagyon jó világverseny volt, életem első külföldi útja, előtte repülőn se ültem soha, és kimentünk Dél-Afrikába, és ott 100 méter pillangón szintén ott indultam, de nem volt így nagy esély arra, hogy én akkor bármi nagy eredményt elérjek. Azt mondtuk magunknak, hogy egy döntőt tudunk úszni, az már nagy dolog. És váratlanul bejutottam a döntőbe, majd a döntőből egyszer csak harmadik helyen sikerült beúsznom, ami egy tényleg hatalmas nagy fejlődés volt. Az, ha megnézem az épek eredményét, akkor ez 2006-ban volt, 15 éves voltam, ez 15 évesen is egy nagyon jó időeredmény volt. Tehát, hogy nagyon jót úsztam, nagyon jót javított, nagyon jó formában voltam, és akkor ott az Ivánnal tudtuk azt, hogy hát ez, ha ilyen jó, egy bronzérmet sikerült egy világbajnokságról hoznom, akkor itt már biztos után van a pekingi paralimpiára, ahol szintén, hogyha ilyen jól úszom, akkor ott egy bronzéremre akár be is úszhatok. És ott ez akkor nagyon kemény 2 év volt, akkor emlékszem, hagytam az iskolát is, illetve akkor magántanuló lettem teljes mértékben, és ott csak arról szólt, hogy az edzés. Ott akkor Ivánnal 2 évig arról szólt minden napunk, hogy már pedig Peking, és ott 100 méter pillangó, és ott el kell érni egy nagyon jó eredményt. És emlékszem, hétvégén is volt, hogy Iván kitalálta, hogy vasárnap is menjek le az uszodába, és volt ilyen heti 13-14 úszóedzésem, de szerintem az már inkább ilyen kontraproduktív volt. De hogy tényleg nagyon akartuk, Iván is még nagyon fiatal volt, ő is nagyon ambiciózus volt, neki is ez nagy lehetőség volt edzőként, és hát nekem is azért sportolóként ez nagyon nagy lehetőség volt, hogy kijutni a paralimpiára Pásztori Dóri után, és egy érmet hazahozni. Aztán ebből egy arany lett, ami meg aztán végképp nagyon nagy élmény, és ott tényleg nekem az életem egy ilyen 180 fokos fordulatot vett.
Említetted, hogy meglepetésre, én valahogy úgy gondoltam, vagy gondolom, hogy az úszásban, ami azért időre megy, hogy ott azért nehéz meglepetést okozni, mert tudod a saját idődet, hogy mit tudsz. De nálatok nem úgy van, hogy vagy ezt másra értetted a meglepetésre? Tehát, hogy tudtad, hogy mit tudsz, azt odarakod a többiek ideje, éves ideje mellé, és akkor tudod, hogy ez a, mit tudom én, a 2006-os év legjobb ideje, vagy a 2007-es év legjobb ideje, vagy a harmadik, vagy a negyedik legjobb ideje, vagy a szezon csúcs, vagy bármi. Vagy van nálatok valamilyen ilyen nagyobb ingadozás, hogy
Nekem volt ez a... Igen.
Ja, oké, de hogy amúgy úszás.
Utána már kiszámítható volt, persze van nálunk is egy világranglista, évente vannak több nemzetközi versenyek, ott azért tudod követni, hogy az ellenfelek mit tudnak, te mit tudsz, hányadik vagy a ranglistán. Volt, hogy az alapján nézte nyilván a szövetség még mai napig is, hogy akkor kinek van jogosultsága kimenni, kvótát szerezni. Bár nagyon kicsit bonyolultabb a kvóta szerzés, mint az épeknél, de ott nálunk is akkor úgy volt, hogyha a világbajnokságról érmet hoztál, akkor automatikusan jogosult vagy már a paralimpiára. De nálam akkora volt hirtelen ez a változás, hogy 2006-ban, ráadásul 14-5 évesen, hogy velem abszolút nem számoltak, és akkorát javítottam időben, hogy hirtelen a 10-nem-tudom-hányadik helyről fölkerültem ott a világbajnokságon, nem is az év legjobb, de akkor ott bronzot sikerült, de az első 5-6-ba benne voltam, mint a év legjobb időeredménye. És akkor onnan tudtam, hogy ha erre képes vagyok, akkor onnantól 2 év múlva biztos, hogy jobbra leszek még képes. Utána már persze tudtam, hogy már mennyi az annyi, már ott nem is volt akkora ugrás utána, tehát ott nekem 2006-tól 2008-ig volt egy nagy fejlődés, egyik sem. 2008-tól 12-ig, 16-ig meg már inkább egy ilyen piramis volt. Ugye 2008 volt az első paralimpián, 12 volt a London a második, ott azért ott a csúcson voltam, ott úsztam a legjobbat, meg ott értem el a legjobb eredményeket, és akkor Rióban volt nekem az utolsó, ott már nyerni nem sikerült, ott egy bronzot meg egy ezüstöt hoztam, de ott már éreztem, hogy ott már nincs több bennem. Eljöttek nálunk is, azért a parasportban is jönnek föl a fiatalok, egyre jobb időeredmények vannak, hát most is pont néztem, 50 gyorson, az én kategóriámban úszik most 24 valamennyit a srác, hát az brutálisan gyors. Én ilyen 26 elejét tudtam, hát már 24 végét, közepét már nem biztos, hogy tudnék.
Hát ez annyit, hogy a legjobb vízilabdázók, tehát a válogatottban az átlag, az azt jelenti, hogy egy perc alatt kell ússzák a százat. És most azt mondod, hogy az 50-et 24 alatt ússzák.
Hát 53 vagy 4 körül van talán a 100 gyors.
Hát aki nálunk 53-at tudott, az már azok a legjobb úszók voltak az olimpia bajnokok.
Igen, úgyhogy ezért nagyon elment. Nagyon elment ez a 9-es kategória, nagyon erős lett, tehát nagyon jó eredmények.
És kitartotta benned a lelket, amikor úgy gondoltad, hogy most itt ezt neked nincs kedved csinálni?
Voltak ilyen mélypontok, főleg Peking után volt, nagyon érdekes. Pekingben jött a nagy siker, ott, amit mondtam, hogy tényleg teljes fordulatot vett az életem. Én amúgy is egy kicsit ilyen szürke kisegérként voltam, nem voltam sose így középpontban, nem szerettem középpontban lenni. Aztán jött a pekingi siker, és ott tényleg hirtelen nyilván ennek nagy anyagi megbecsülése volt. Előtte nem voltunk sose egy gazdag család, tehát ez hirtelen az én családi és magánéletemben is egy nagy változás volt, hogy én ezért relatív, sőt, hát nem is relatív. Igen, igen, sok pénzt kerestem. Az, hogy hirtelen a média...
Nagyon jó, hogy ezt kimered mondani. Ez nekem nagyon tett. De komolyan, tehát, hogy nagyon sokan a sporttal kapcsolatban a pénzt azt valahogy így háttérbe teszik, a fizetést, a prémiumot, a bármit, és ez azért ilyen misztikus az egész, hogy a sporttal lehet, és mennyit lehet keresni, és a sok, hogy kevés, mert senki nem beszél róla. Mert tehát olyan, mint tehát összehasonlítgatják nagyon sok minden mással, ami nem ugyanaz. Tehát, hogy lehet hasonlítgatni a keresetet, a pénzt, a fizetést, bármit, csak nem biztos, hogy ugyanazzal hasonlítgatjuk össze, és nekem nagyon tetszik az, hogy így parasportolóként azt mondod, hogy igen, nagyon sok pénzt kerest, és most ezzel relatív meg nagyon sok pénz.
Igen.
Ha egy pályafutásra veszük, akármennyi is ez a pénz, azért elosztjuk erre a 20 évre, amit említettél, hogy végigúsztál.
Persze, nyilván több aspektusból nézzük, nyilván más-más, de...
Mert nagyon sokáig ez betevős, tehát befizetős, hogy teljussel versenyekre, ezt nagyon-nagyon sokan nem tudják meg, hogy mennyi mindent nem tudsz megcsinálni, azért, mert lejársz az uszodába úszni, nagyon egyszerűen megfogalmazva, és az mennyibe kerül, hogy az az élmény, annak egy gyerekkorodból kimaradt egy csomó minden, fiatal felnőtt korodból kimaradt egy csomó minden, felnőtt korodból kimaradt egy csomó minden, amire talán a végén már nem úgy gondolunk, hogy ez kimaradt, hanem ez egy folyamat, de hogyha nem jön össze, akkor úgy gondolnánk rá visszatán, hogy kimarad, de hogy na minden lényeg, hogy nagyon igen, hogy tetszik ezt, hogy kimered mondani.
Nyíltan, hát persze. Ráadásul közérdekű adat is. Abszolút,
de jó, tehát jó, mert erről nagyon kevesebb ennek beszélni, szerintem ez hiba.
Igen, szóval, hogy ott nekem nagy változás volt természetesen az életemben, és visszakerültem Peking után a szürke gimnazista voltam, emlékszem, hogy akkor ott nagy csinadrattával...
Visszaállt az iskolába?
Visszaálltam az iskolába, gimi másodikos voltam, vagy talán harmadikos, nagy csinadrattával várt az egész iskola, úgyhogy előtte tényleg nem is volt úgy nagy hangja ennek, hogy akkor én most megyek a paralimpiára, vagy hogy...
De tudták, világban, hogy
de tudták, hogy úszom. Csak aztán valahogy ez a Peking, meg így ez a... Annyira fölkapott lett így ez a paralimpia, főleg úgy, hogy nyertem. Meg hát nektek is azért ugye azért a siker ott volt, meg azért az ép is, tehát hogy már mondjuk pont ugye Peking az nem...
Az egy karcsú volt.
Az egy karcsú volt, a mostaniakhoz képest, igen, de hogy akkor is ugye azért én azt láttam, hogy évről évre, vagy olimpiára egyre többen figyelik, meg a paralimpiát is, és így visszamentem, és ováció volt, emlékszem, egy színházterembe várt az egész iskola, ahol levetítették az úszásomat, és én ezt nem éltem meg annyira jól, bevallom. Engem ez egy kicsit így zavart, én nekem ez a Rivalda fény az annyira nem tetszett. És akkor volt is egy ilyen nehezebb időszak, hogy 2008-ban utána újra megtalálni a motivációt, újra visszamenni. Ez egy kicsit így bántó volt nekem még az is, hogy nem tudtam akkor igazából, hogy most kik az igaz barátok, mert azért nyilván ez nagy sikerrel jött, mindenki barát volt, mindenki tudta, hogy sok pénzt kerestem ezzel. Tehát az ott egy nagyon érdekes, ráadásul pont 17 éves, 8 évesen az emberben amúgy is van egy ilyen élet, vagy egy ilyen tínédzseri krízis, hogy most ki is vagyok én, mi vagyok én. az ott nekem egy nehéz időszak volt, és ezért akkor ott a motiváció hiány is eléggé megmutatkozott. Ez egészen tartott ilyen 2010-ig, plusz ott akkor Iván is volt egy edzőváltásom, akkor kezdett el velem Tanya bácsi foglalkozni 2010-ben. Iván elment külföldre. Az is egy kicsit nehéz időszak volt nyilván, hogy akkor új edzővel, Tanya bácsival összehangoltan újra működni. De ugye, mint az elején mondtam, hogy én nagyon boldog vagyok, hogy végül ez így lett, és hogy Tanya bácsi lett az edzőm a pályafutásom végéig. De akkor a 2010 körül tudtam újra megtalálni a motivációt, meg akkor túl lettem ezen a negatív hullámon, de mondom, ez volt szerintem kicsit a környezet, volt egy ilyen saját egyéni belső adottság is erre, hogy ezt nehezen éltem meg, plusz egy ilyen életkori helyzet is volt ebben, és akkor 2010-től viszont azóta szárnyalak, és nagyon jó kedvű. Tehát, hogyha 2010-ben találkoztunk volna valószínűleg, akkor lehet, hogy nem lettem volna ilyen mosolygós fiatalember, akkor ott ez egy mélyebb időszak volt az életemben. És akkor utána újra megtaláltam a motivációt, és elkezdtük Tolja bácsival a munkát. Ott szintén megint egy nagyon kemény két év volt, és jöttek a londoni sikerek.
Nagyon érdekes, mert amit csak dolgozni kell, és valahogy eredmény szeretnél elérni, de még nincs meg az a várt eredmény, addig minden oké. Tehát amíg melózni kell, az minden oké. Aztán megjön az eredmény, akkor meg elkezdesz csodálkozni azon, hogy mit törül ennek mindenki, és hogy hát ezzel még valami más is jár, tehát hogy egzisztenciálisan egy picikét azért helyre tudsz billenni. Segített neked ebben akkor valaki, vagy magadat hoztad ki valahogy hajadnál fogva rángattad ki saját magad ebből a helyzetből?
Akkor ott magamat húztam ki ebből a helyzetből, viszont ott már akkor rájöttem, hogy a pályafutásom további részét azt sportpszichológussal kell csinálnom, és az nagyon sokat segített. Most már azért nagyon fontos a sportpszichológus, meg már nagyon sokan is járnak. Szerintem ez még az én időmben, ez a 2008-2010-ben még nem volt akkora. Nem is akarom mondani ezt a szót, hogy divat, mert nem divat, de hogy akkor még nem érezték ennyire ennek a fontosságát szerintem. És akkor én a végén, a pályafutásom végéig én sportpszichológussal együtt dolgoztam. Szerencsére találtam Pálvölgyi Ágit, aki Pécsen sportpszichológus. Ő nekem egy nagyon jó segítség volt egészen a pályafutásom végéig. Főleg ott van megint az a másik törés a sportoló pályafutásában, amikor véget ér. Tehát az megint egy ilyen feldolgozandó dolog, az egy gyász folyamat, hiszen ott megint az embernek újra meg kell találni, hogy ki maga valójában. És az ott nekem szintén egy nehezebb időszak volt. Tehát 2010 után volt egy picit nehezebb, az nyilván a befejezés, de arra már úgy készültem szerencsére, hogy azzal már számoltam, akkor ott már azzal tisztában voltam.
2010-et mondtad, de az még London előtt volt.
Ez még London előtt volt.
Befejezés.
Ja, befejezés 2018, bocsánat. Oh. 18-ba fejeztem be. Tehát 2010-től...
Már csak mondtam volna, hogy még utána nyertél párat.
Ja, igen, utána még Rióban. Ja, London az akkor a csúcs volt. Ott nem volt már ez a mélypont akkor. A londoni paralimpia után már nem éreztem ezt a mélységet, hogy elértem. Akkor még azt mondom, hogy rendben, ez megvan, sikerült, nagyon boldog voltam, nagyon örültem az eredményeknek, tudtam, hogy akkor utána lesz egy világbajnokság, ott nem sikerült annyira jól, de nyilván nem is készültem rá annyira, mert a paralimpia jól sikerült, akkor nyilván azt az évet azt úgy lazábra vettem, de akkor abszolút bennem volt, tudtam, hogy Rióban én ki akarok jutni, ki szeretnék menni, és akkor ott már motivált voltam, tehát ott nem volt ez a mély hullám.
De Rióban már úgy mentél ki, hogy azt nyilatkoztat, hogy ez az utolsó.
Igen.
És utána abba hagyott. Tehát ott már úgy mentél, tehát ahogy a Pekingre úgy mentél ki, hogy meglepődtél az előző évben, hogy ki fogsz jutni. Igen. És meglepődtél az, hogy megnyerted, utána meglepődtél az, amilyen érzéseket okozhat az benned és másokban az, hogy megnyerted a paralimpiát. A London 2012, akkor ez az állításod szerint az volt a csúcspont, tehát, hogy ott voltál a legjobb formádban, azt így nagy könyv szerint lehoztad, és a Rióra meg már úgy mentél ki, hogy már előtte lenyilatkoztad, hogy ez neked az utolsó, és utána befejezed. Ez ilyen nagyon kompaktnak hangzik, tehát hogy ez van egy
tudatos
jó kis evolúció ennek az egésznek.
Igen, egyébként tényleg nagyon-nagyon jó. Tehát ez így volt tökéletes. Ez így volt tökéletes. Én azt mondom, semmit nem csinálnék másképp, ahogy csináltam. Igen, én a Rióba már úgy mentem ki, hogy tudtam, hogy ez már a vége, már nem úgy mentek az edzések, már nem olyan intenzitással, és igazából nem is fizikailag nem bírtam, pszichésen volt az, hogy már nem úgy mentem le, hogy most akkor én nagyon-nagyon akarom, és nagyon, tehát hogy éreztem, hogy valami nem oké, éreztem, hogy nincs kedvem menni edzésre, bevallom őszintén, úgy, sőt, igazából nyilván hazudik, aki azt mondja, hogy az egész életét úgy csinálta, hogy le akart menni edzésre, de a végén én már tényleg annyira nem akartam, és annyira nehéz volt, hogy akkor azt mondtam, hogy jó, ezt most keményen megcsinálom még ezt a felkészülést, és akkor jóba én abba fogom hagyni. Meg ott már elkezdtem gondolkodni a civil életemen, akkor bejelentkeztem az egyetemre, mert tudtam, hogy azért majd az is fontos lesz, hogyha befejezem az úszást, akkor legalább legyen valami szakma a kezembe. Plusz az én feleségem, ő akkor, hát ő egy 5 évvel idősebb nálam, tehát én akkor voltam ilyen 26 éves, 27, és akkor ő már azért 30 fölött volt, és akkor beszéltük, hogy nyilván családot szeretnénk majd alapítani, gyermekvállalás, stb. És én tudtam, hogy ez viszont már nem biztos, hogy bele fog férni még, hogy én akkor a gyereket szeretnék nevelni, akkor 3 heteket távol vagyok edzőtáborokba, meg úszóversenyeken, és akkor így megbeszéltük, hogy ez lesz az utolsó felkészülés, Rióba abba hagyom, aztán elkezdem a civil életet.
Tudatosan hagytad abba. De milyen volt aztán végül itt tényleg abba hagyni?
Nagyon nehéz. Pokoli volt. És én nagyon illetve nagyon együtt tudok érezni, azért nem is tudok együtt érezni azokkal, hogy milyen nehéz lehet annak, akinek mondjuk úgy ér véget egy pályafutása, hogy váratlanul. Tehát az, hogy én fölkészültem rá tényleg ennyire nyíltan, pszichológussal együtt dolgozva erre, tudtam, hogy véget ér, eredménnyel is zártam nagyjából, de nem a legjobbal, de hogy így véget ért, hogy egyszer csak így akinek elvágják, azt nem is tudom, hogy azt hogyan lehet feldolgozni, az biztos pokoli nehéz. És ott innen tényleg üzenem mindenkinek, hogy aki hasonló, az ne féljen, illetve keressen segítséget, mert egy sportpszichológus biztos nagyon sokat tud ebben segíteni. De igen, az ott nehéz volt, mert az a rutin, az a hétköznap, az az identitás, ami bennem volt, hogy én parasportoló, az megszűnik, hogy onnantól már nyilván nem is keresnek úgy annyian, meg már nem ismernek annyian, anyagi vonzata is természetesen megszűnik ennek, már nem kapod úgy a támogatásokat, nem kapsz, nem keresel ebből pénzt. Eltelt ugye 4 év, hogy jött a tokiói paralimpia, én ott már nem szerepeltem, ott már akkor nem volt nekem bevételem. Plusz az, hogy tényleg megtalálni magamat a szürke hétköznapokba, akkor elkezdtem az egyetemet, az úgy jó volt, de megint egy kicsit más volt, nem jöttek úgy a sikerek, és nekem tényleg ez volt még nehéz, hogy ezért én úgy voltam beállítva, hogy kezdődik az év eleje, kinéztem egy célt, legyen ez egy világbajnokság, vagy egy Európa-bajnokság, az mindig ott volt az emberben, hogy oda kimegy, arra fölkészül, azt eléri, ott elér egy eredményt, boldog, és akkor emlékszem, vége volt a nyárra, jött az augusztus-szeptember, az ilyen pihenős volt, és akkor úgy mindig jól éreztem magam, mert túl voltam egy nagy világversenyen, és amire készültem egész évben. Aztán mindig aztán amit befejeztem, fura volt, hogy te Jóisten, most akkor lement ez az egy év, és nem értem ule semmi nagy dolgot, és ennek a hiánya úgy hiányzott, akkor elkezdtem járni tanulmányi versenyekre, csak hát ott nem voltam annyira ügyes, mint az úszásban. Tehát, hogy azt hittem, hogy ide nekem verseny, mindegy, hogy tanulmányi vagy úszó, biztos megnyerem. Aztán rá kellett jönnöm, hogy lehet, hogy a vízben gyors voltam, az egyetemen nem én voltam a legpengébb és a legélesebb kés. Tehát ott indultam versenyen, mondjuk már ez is tök nagy dolog volt, de például nyári nem tudtam.
Mivel váltottad ezt ki? Sikerült valamivel kiváltanod ezt az addikciót, amit nevezünk úszásnak akár? Edzéseket, vagy ezt az életformát, mint úszó?
Szerintem nem tudtam kiváltani. A magamban tudtam az igényt lejjebb vinni, tehát hogy most már nincs ez, hogy akkor nekem minden áron valamit meg kell, de egyébként a gyereknevelés, illetve a gyermekek születése is teljesen megvágta bennem ezt. Tehát az annyi feladattal járt, főleg, hogy ikrek ketten jöttek ugye erre a világra, ott 3 évig nem aludtam napi 3 óránál többet, mert folyamatosan etetni kellett őket, meg sírtak, meg nem aludtak. Tehát mondjuk az, hogy ők megjöttek, az nagyon sokat segített még ebben, de tényleg el is vágtam magamban azt, hogy nem kell már, tehát hogy nem kell valami nagyon extrém dolognak történnie, hogy én jól érezzem magam, nem kell mindig a legnagyobb célt elérni, amit szeretnék, mert nyilván az egyetem is valószínűleg ezért volt, mindenki mondta, hogy egy bolond vagyok, hogy elmegyek a jogi egyetemre, és jogi diplomát akarok szerezni, volt, aki azt mondta, hogy biztos, hogy nem fog sikerülni, minek csinálom, hát hagyjam ezt az egészet, és akkor csak azért is csináltam, tehát bosszúban. Tehát nyilván ez a maximalista, meg ez a verseny szellem, ez bennem van, de szerencsére ezt, ahogy idősödöm, tudtam lejjebb vinni, és ahogy mondtam is az elején, hogy rájöttem, hogy tényleg nem ez a világ, nem ez a minden. Ott van két gyönyörű szép gyermekem, egészség legyen, őket tanítsa meg minél szebb és minél több és minél jobb dologra, aztán ők is majd vigyék tovább ezt az életet. És én mindig ezt mondtam, hogy én akkor vagyok elégedett, vagy leszek elégedett az életemmel, hogyha majd 90 pár évesen egy teraszon kinézek az ablakon, vagy kinézek az udvarra, és mikor ott látom a dédunokáimat játszani, meg az unokáimat, meg a gyerekeimet, hogy ott boldogan együtt van, akkor azt mondom, hogy akkor köszönöm szépen, én most jól meg vagyok. Úgyhogy ez lett az én nagy életcélom, hogy jó embereket nevelni a gyerekeimből, tényleg megteremteni nekik a legjobbat, és hogy tényleg jó emberek legyenek, és jó értékrenden legyenek, mert így most körbenézek sokszor, a nagy világban nagyon sok negatív példát látok, nagyon sok a rossz kedvű, a savanyú ember, és én azt szeretném, hogy ők is ilyen jó kedvel és boldogan éljék az életet, ahogy én is élem.
Nem hátrány optimistának lenni, azt tudom mondani neked, és sokkal jobb érzés, mint pessimistának.
Igen.
A sport az maradt az életed része?
Igen, abszolút. A heti 3 úszás azt most próbálom, meg néha járok konditerembe is, az is ilyen heti 2 alkalommal. Ha heti 4-et le tudok menni, az már nagy dolog, de most megpróbáltam megfogadni azt, hogy minden reggel legalább fölkelek és elmegyek úszni, úgyhogy most ez egész jól megy. Bár az egyik kislányom néha szeret velem aludni, és akkor azt mondja, apa, nem menj úszni, hanem aludjak vele, akkor mondom, jó, akkor holnap nem megyek, de holnap után apának mindenképp el kell menni úszni. Úgyhogy néha ez miatt így kimarad. De igen, így az életem része maradt a sport. Sőt, most itt mondom el először nálatok, ami talán érdekesség, hogy márciusban gondolkodom azon, hogy lesz egy Lignanóban egy paraverseny, paraúszóverseny, és elkacérkodtam a gondolatot, még soha nem voltam Olaszországban, annyi helyen voltam a világon, de Olaszországban még soha nem voltam, hogy akkor akár a családdal egy ilyen Velence plusz Lignano járatot, és akár úszni egy 100 méter pillangót, de itt most nehogy valaki hirtelen azt gondolja, hogy akkor én visszatérek az úszáshoz, és hogy elkezdek majd újra úszni, meg paralimpiára készülni, erről szó sincs, csak kezd így a mindennapos, vagyis a gyakori úszás most azt kiváltotta bennem, hogy már úgy egyszer fölállnék így rendesen egy úszódresszbe, egy úszassapkába, egy szemüvegbe, leborotvált lábfejjel, meg alsó lábszára mondjuk leúszni egy 100 pillanatot, mert kíváncsi lennék arra, hogy most milyen
ilyet,
érzés. Nem? Mert az emlék az nagyon bennem van. Valószínűleg 70 méternél majd, amikor így csak a foltokat látom, akkor majd bennem van, hogy mekkora egy állat vagyok, hogy ezt bevállaltam. De kacérkodom, még nem 100%, de most nagyon kacérkodom ezzel a gondolattal. Most hivatalosan láttam, hogy március 13-tól 16-ig lesz a verseny, de hát fölveszem majd a Paralimpiai Bizottsággal a kapcsolatot, és akkor mondom nekik, hogy akkor egy ilyenre lehet, hogy indulnék, mert valószínűleg most már lejárt a kategóriám is, tehát újra kell kategorizáltatnom magam ahhoz, hogy induljak, de lehet, hogy elindulok egy...
Ott van még benned ez a versenyszellem. Azért valahol ez ki akar törni.
Valahol most
nem baj, hogy az úszásba hozzáteszem, ott még akár, még bármi is lehet belőle szerintem.
Egy jó szenior.
Gyerekeiddel kapcsolatban hogy állsz így a sporttal? Gondolkozol rajta, hogy akkor vagy már benne vannak valamilyen szinten, vagy gondolkozol rajta, hogy ez egy opció lehet nekik, mint életpálya?
Nem akarom erőltetni nekik ezt a magát. Azt mindenképp akarom, hogy sportoljanak, illetve most már járnak egyébként ovikosára, amit tök jó, és nagyon szeretik. Mindig ovi után van egy ilyen kis ovikosár, csütörtökön van valami ovitánc, és ezt nagyon-nagyon szeretik, de nagyon jó alkatú lányok szerencsére, édesanyjuk testalkatát örökölte, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon jó magas lányok is lesznek, szerintem ilyen édesanyjuk is 1,80 magas, én 1,85, tehát valószínűleg nem lesznek alacsony gyerekek, plusz nagyon mozgékonyak és nagyon jó a mozgásuk. Néha nézegetik az érmemet, de még annyira nem izgatja őket, hogy meg így mondtam, hogy olimpia, meg most volt ugye a párizsi, azt úgy néztem, és apa, mit csinálsz? Mondtam, olimpiát nézek, itt sportolnak, apa is volt ilyenen, csak ő paralimpián, de hogy még annyira nem fogta meg őket, de a mozgás szeretete az bennük van. Úgyhogy én szeretném mindenképp, hogy sportoljanak, az biztos, tehát, hogy én bennem az van, hogyha ha iskolába járnak, akkor utána menjenek el sportolni, ne otthon üljenek, és ne ilyen baráti közösségben legyenek feltétlen, vagy ha a baráti közösségben, az akkor inkább a medencében, vagy a pályán legyen, vagy a teremben. Azt mindenképpen szeretném. Aztán, hogyha valamit olyat találnak ők, vagy én találok nekik, ami tetszik, és amiben van tehetségük, hát akkor én a legbüszkébb szülő leszek, de így is nagyon büszke vagyok, és mondom, nem erőltettem, de azért szoktam játszani ezzel a gondolattal, hogy sportolóban, vagy sportszülőnek lenni, vagy mondjuk a sorsnév egyszer majd felcseng még valamelyik sportágban még egyszer, tehát ez nagyon szép és nagyon büszke gondolat, de semmiképp se akarnám ezt rájuk, ezt a terhet róni, hogy nekik is akkor most én sportolónak kell lenniük, vagy akkor nagyon aktívan kell sportolniuk, mert azt nem akarom, de mozogjanak, és az egészségük része legyen az, hogy a mozgás az ott van.
Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban. Ez korábbi műsorunk ismétlése.
Ez az ám, de külön utakon járok. Még mindig nem jön a válasz, de én ugyanott várok. Majd utazunk máskor, mert ma mindenki ránk szól. Ha ott leszünk egyszer, majd átéljük százszor. Reggelek délben mellett különösképpen, már csak is így lehet ébredni máshol. Majd utazunk máskor, mert ma mindenki ránk szól. Ha ott leszünk egyszer, majd átéljük százszor. Reggelek délben mellett különösképpen, már csak is így lehet ébredni máshol. Mennél, de én még maradnék. Szíveket szórunk szerte szét. Fekszünk hosszan a parton, a tánc ismét véget ért. Ez a hazám, de külön utakon járok. Még mindig nem jön a válasz, de én ugyanúgy várok. Majd utazunk máskor, mert ma mindenki ránk szól. Ha ott leszünk egyszer, majd átéljük százszor. Reggelek délben mellett különösképpen, már csak is így lehet ébredni máshol. Majd utazunk máskor, mert ma mindenki ránk szól. Ha ott leszünk egyszer, majd átéljük százszor. Reggelek délben mellett. Mert ma mindenki ránk szól. Ha ott leszünk egyszer, majd átív százszor. Reggelek télben mellett különösképpen, már csak is így lehet ébredni máshol. Majd utazunk máskor, mert ma mindenki ránk szól. Ha ott leszünk egyszer, majd átív százszor. Reggelek télben mellett különösképpen, már csak is így lehet ébredni máshol.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
Generációk meghatározó dalai. Egy exkluzív este a Petőfi Zenei Díjas zenekarral. Ismerős arcok koncert a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-én 23 óra 30 perckor az M2 Petőfi TV-n.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Bring me down, bass with make me move like
my dirty boy, can't you see that you belong next to me? Hey, sexy boy, set me free. Don't be so shy, play with me. My dirty boy, can't you see?
You are the one I need. You make me this, bring me up, bring me down. Play switch, make me move like a freak. Mr. Sex to beat, make me this, bring me up, bring me down. Play it sweet, make me move like a freak.
Slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9.
A sport az maradt az életed része?
Igen, abszolút. A heti 3 úszás azt most próbálom, meg néha járok konditerembe is, az is ilyen heti 2 alkalommal. Ha heti 4-et le tudok menni, az már nagy dolog, de most megpróbáltam megfogadni azt, hogy minden reggel legalább fölkelek és elmegyek úszni, úgyhogy most ez egész jól megy. Bár az egyik kislányom néha szeret velem aludni, és akkor azt mondja, apa, nem menj úszni, hanem aludjak vele, akkor mondom, jó, akkor holnap nem megyek, de holnap után apának mindenképp el kell menni úszni. Úgyhogy néha ez miatt így kimarad. De igen, így az életem része maradt a sport. Sőt, most itt mondom el először nálatok, ami talán érdekesség, hogy márciusban gondolkodom azon, hogy lesz egy Lignánóban egy para verseny, para úszóverseny, és elkacérkodtam a gondolatot, még soha nem voltam Olaszországban, annyi helyen voltam a világon, de Olaszországban még soha nem voltam, hogy akkor akár a családdal egy ilyen Velence plusz Lignano járatot, és akár úszni egy 100 méter pillangot, de itt most nehogy valaki hirtelen azt gondolja, hogy akkor én visszatérek az úszáshoz, és hogy elkezdek majd újra úszni, meg paralimpiára készülni, erről szó sincs, csak kezd így a mindennapos, vagyis a gyakori úszás most azt kiváltotta bennem, hogy már úgy egyszer fölállnék így rendesen egy úszódresszbe, egy úszósapkába, egy szemüvegbe, leborotvált lábfejjel, meg alsó lábszára mondjuk leúszni egy 100 pillanatot, mert kíváncsi lennék arra, hogy most milyen ilyen, érzés. Nem? Mert az emlék az nagyon bennem van. Valószínűleg 70 méternél majd, amikor így csak a foltokat látom, akkor majd bennem van, hogy mekkora egy állat vagyok, hogy ezt bevállaltam. De kacérkodom, még nem 100%, de most nagyon kacérkodom ezzel a gondolattal. Most hivatalosan láttam, hogy március 13-tól 16-ig lesz a verseny, de hát fölveszem majd a Paralimpiai Bizottsággal a kapcsolatot, és akkor mondom nekik, hogy akkor egy ilyenre lehet, hogy indulnék, mert valószínűleg most már lejárt a kategóriám is, tehát újra kell kategorizáltatnom magam ahhoz, hogy induljak, de lehet, hogy elindulok egy...
Ott van még benned ez a versenyszellem. Azért valahol ez ki akar törni.
Valahol most
nem baj, hogy az úszásba hozzáteszem, ott még akár, még bármi is lehet belőle szerintem.
Egy jó szenior úszóbajnok.
Gyerekeiddel kapcsolatban hogy állsz így a sporttal? Gondolkozol rajta, hogy akkor vagy már benne vannak valamilyen szinten, vagy gondolkozol rajta, hogy ez egy opció lehet nekik, mint életpálya?
Nem akarom erőltetni nekik ezt a magát. Azt mindenképp akarom, hogy sportoljanak, illetve most már járnak egyébként ovikosára, amit tök jó, és nagyon szeretik. Mindig ovi után van egy ilyen kis ovikosár, csütörtökön van valami ovitánc, és ezt nagyon-nagyon szeretik, de nagyon jó alkatú lányok szerencsére, édesanyjuk testalkatát örökölte, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon jó magas lányok is lesznek, szerintem ilyen édesanyjuk is 1,80 magas, én 1,85, tehát valószínűleg nem lesznek alacsony gyerekek, plusz nagyon mozgékonyak és nagyon jó a mozgásuk. néha nézegetik az érmemet, de még annyira nem izgatja őket, hogy meg így mondtam, hogy olimpia, meg most volt ugye a párizsi, azt úgy néztem, és apa, mit csinálsz? Mondtam, olimpiát nézek, itt sportolnak, apa is volt ilyenen, csak ő paralimpián, de hogy meg annyira nem fogta meg őket, de a mozgás szeretete az bennük van. Úgyhogy én szeretném mindenképp, hogy sportoljanak, az biztos, tehát, hogy én bennem az van, hogy ha iskolába járnak, akkor utána menjenek el sportolni, ne otthon üljenek, és ne ilyen baráti közösségben legyenek feltétlen, vagy ha baráti közösségben, az akkor inkább a medencében, vagy a pályán legyen, vagy a teremben. Azt mindenképpen szeretném. Aztán, hogyha valamit olyat találnak ők, vagy én találok nekik, ami tetszik, és amiben van tehetségük, hát akkor én a legbüszkébb szülő leszek, de így is nagyon büszke vagyok, és mondom, nem erőltettem, de azért szoktam játszani ezzel a gondolattal, hogy sportolóban, vagy sportszülőnek lenni, vagy mondjuk a sorsnév egyszer majd felcseng még valamelyik sportágban még egyszer, tehát ez nagyon szép és nagyon büszke gondolat, de semmiképp se akarnám ezt rájuk, ezt a terhet róni, hogy nekik is akkor most sportolónak kell lenniük, vagy akkor nagyon aktívan kell sportolniuk, mert azt nem akarom, de mozogjanak, és az egészségük része legyen az, hogy a mozgás az ott van.
Kicsit más téma, ellépünk most így az úszástól. Nagyon kíváncsi lennék a véleményedre, hogy szerinted mi a különbség az ép és a parasport között, hogyha így neked a te szempontodból mi a meglátásod? Mert ez nagyon egyszerű kérdésnek tűnik, mert az én oldalamról, mert el tudom ezt mondani, de én nagyon kíváncsi lennék a te oldaladról, hogy bármilyen különbség, ami van, és most nem az, hogy most az időben, távol, teljesen nem ez, hanem hogy így te szempontodban mik azok a különbségek, amik ilyen óriási, átidalható, átidalhatatlan akár.
Én azt mondom, hogy a cél az ugyanaz, és én nem érzek nagy különbséget, mert amikor én beugrottam a vízbe, akkor bennem nem az volt, hogy én most egy paraúszó vagyok, aki egy paraúszó versenyen van, hanem az volt bennem, hogy én Sors Tamás, aki gyerekkora óta ugyanúgy beugrott a vízbe, ugyanúgy 180-as pulzussal végigcsinál egy kemény versenyt, akkor kiszáll, akkor én abszolút ugyanúgy úszónak mondanám magam. És az, hogy most kívül ezt mások hogy látják, vagy milyen keretrendszerben van, vagy milyen versenyrendszerben van, az nyilván egy jó dolog, meg ez kell, hogy így legyen, meg ennek így van a helye, de a sportoló az sose fogja azt érezni, és most is lehet, hogy be is hozok egy olyan dolgot, aztán, hogyha olyan, akkor nem is kell, vagy ki is lehet vágni. De például egy sportolónak nagyon fontos az, és én nagyon nem örültem annak, amikor ez megváltozott a Paralimpiai Bizottságnál, hogy egy sportolónak nagyon fontos az, amikor kijut egy paralimpiára, hogy akkor a nemzeti melegítőt fölhúzza. És most itt nagy különbség volt, most már sokat szóra, hogy a Paralimpiai Bizottság teljesen más ruházatban van, mint az Olimpiai Bizottság. Tehát teljesen más márka, teljesen más szín, teljesen más. De én emlékszem, hogy amikor én gyerek voltam, akkor bennem az volt, hogy úristen, az olimpiai formaruha, meg az olimpiai ötkarika, az a minden. És én úgy éltem meg, azért a parasportolók is valahogy inkább látják magukat szerintem így az ötkarika, meg így a magyar olimpiai csapat szellemében, és mondjuk úgy persze természetesen külön entitásként, hogy azért ők mégiscsak paralimpiára készülnek, de hogy így a lelk mélyén mi is abszolút olimpikonnak érezzük magunkat, és abszolút én azt láttam, hogy azért a példaképek itt is a Milák Kristóf, a Hosszú Katinka, egy parasportoló, és például előbb mondja azt, hogy Milák Kristóf a példaképe, és az ő úszását nézi, mert még mint mondjuk az enyémet, de nyilván megbecsüli azért azt is, hogy azért van egy Sors Tamás. Például Konkoly Zsófia nagyon érdekes, én ezt most tudtam meg, hogy neki én voltam a példaképe. És ez nagyon jó érzéssel töltött el, és mindig azt mondom, hogy amit egy sportoló tehet a társadalomban legjobban, az tényleg ez, hogy példaképeket nevel, mert lehet, hogy az a példakép majd elkezd, illetve hogy az, akit ő példaképként tekint, az a személy elkezd majd úszni, sportolni, és lehet, hogy legközelebb majd az ő nevét fogjuk hallani a tévében. Tehát, hogy igen, én de nagy különbséget így nem látok ebben. Na.
Tehát ugyanúgy szeretnek benneteket, ugyanúgy.
Ugyanúgy, igen, ugyanúgy szeretnek, ugyanúgy. És például nagyon sok ilyen esemény volt, én azt nagyon szerettem, amikor az Olimpiai Bizottság, meg a Paralimpiai Bizottság az olimpikonokat és a paralimpikonokat összehívta, és például is Gyurta Dániellel rengetegen szerepeltem együtt egy ilyen eseményen, ahol jöttek a szurkolók, és ugyanúgy kérték tőlem az autogramot, mint a Danitól. Tehát ezek nagyon jó érzések voltak. Én akkor nagyon büszke voltam nyilván, hogy a Gyurta Daniel, aki szintén olimpiai bajnok lett Londonban, utána én mellette, mint paralimpiai bajnok ott ülhettem, és együtt a rajongóknak tényleg osztogathattuk az aláírást. Ez nagyon jó érzés volt.
Az olimpikonok, azok 100%-osan elfogadnak benneteket? Tehát nem érzel egy olyat, hogy az épek egy picit másképp néznek rátok?
Én nem tapasztaltam szerencsére, én nagyon jól kijöttem mindegyik olimpikonnal, abszolút elismerték, és hát ők is látják, tehát azért az úszodában találkoztunk többször, azért Danival is, Hódmezővásárhelyen rengetegszer találkoztunk, ők is oda jártak edzőtáborba, mi is láttuk egymás munkáját, láttuk azt, hogy ki mit csinál, és tényleg én azt láttam, hogy abszolút ő is ez pozitívan, és mindig nagyon elismerően beszélt a parasportolókról.
Ezt nem azért kérdeztem, mert hogy én éreznék bármilyen más, hanem csak azért, hogy szerettem volna tőled, hanem hogy te mit látsz. Mert annó még a mi oldalunkról abszolút semmi különbséget mi nem éreztünk a kettő között, tehát sport-sport. Igazából az, hogy ki milyen feltételekkel dolgozik a pályán, és milyen pályán, és milyen teljesítményen, ez mindenhol megvan, tehát mindenhol ugyanúgy működik a rendszer. Egy kicsit elkalandozunk abba az irányba, ami miatt amúgy most összejöttünk, nem csak hogy beszélgessünk a sportról és a pályafutásoddal kapcsolatban, ami nagyon-nagyon szép és kerek, hogy a zenével hogy álltál pályafutásod alatt, hogy a zene az bármilyen különleges szerepet betöltött, vagy a zene csak úgy van, vagy van-e kedvenc zenéd, vagy van-e, amit edzések közben, vagy a versenyek előtt hallgattál?
Én nagyon szerettem az ilyen igazi ütős zenéket, ez egy ilyen igazi rockos, 80-as évek rockjai például, az nekem nagyon-nagyon bejött, és azokat hallgattam többnyire versenyen. Mostanában inkább nagy Imagine Dragons fan lettem, most már több koncertjén is voltam, ráadásul jönnek Budapestre dupla koncertet előadni, úgyhogy arra szerintem mindenképp el fogok menni.
Bocs, ez mikor lesz?
Június 10-valahány talán.
Lehet, hogy megnézzük.
Ja, úgyhogy ez jó, az jó. A dupla koncert ráadásul. Úgyhogy a zene az tényleg fontos volt. Ugye szokták látni azt sokan, hogy a kórumban, ugye ahol a várakozás van a futam előtt az úszoknál, ott mindenki ilyen nagy fülessel van, és ez tényleg egy nagyon pozitív hatás, mert az úszó amúgy is hajlamos arra, hogy kizárja a külvilágot, tehát füles nélkül is, de fülessel meg még inkább azért segít abban, hogy akkor semmilyen input ne legyen. Zene, relaxálás, és én inkább ilyen is ilyen pörgetős zenéket hallgattam, ami kicsit úgy felviszi a pulzust a futam előtt, amit úgy az ember egy kicsit ilyen mozgásra ösztönöz.
És ebből hoztál is nekünk párat, amit menet közben meg is fogunk hallgatni, akár most is.
Jó, rendben, benne vagyok, köszönöm.
Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban. Ez korábbi műsorunk ismétlése.
Hát nézd most rá. Szám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Visszavonult olimpiai bronzérmes karatésunk. Hátrányos helyzetű gyermekeket láttak vendégül a Karmelitában. Kiránduló idő van. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Visszavonult az aktív versenyzéstől Hárspataki Gábor, a magyar karate sport legeredményesebb alakja. Az MTK sportolóját az országos bajnokságon búcsúztatták el ünnepélyesen. A 30 éves Hárspataki legnagyobb sikerét a 2021-es tokiói olimpián érte el, amelyen bronzérmet nyert a 75 kg-os kategóriában, de világbajnoki és Európa-bajnoki ezüst, valamint Európa-bajnoki bronzérmet is begyűjtött pályafutása alatt. Megfelelően gyógyul vádli sérüléséből Neymar, így akár már a brazil labdarúgó válogatott világbajnoki nyitányán is pályára léphet. Ezt Carlo Ancelotti szövetségi kapitány erősítette meg. A Santos 34 éves, 128-szoros válogatott játékosa legutóbb 2023. októberében szerepelt a nemzeti csapatban, akkor szalagszakadást szenvedett, műtéten is átesett, azóta pedig rendszeresen sérülésekkel bajlódik. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közös rendezésében június 11-én kezdődő világbajnokságon a brazilok Marokkóval, Haitival és Skóciával mérkőznek a csoportkörben, a találkozókat az M4 Sport közvetíti. Mint ismert, a Paris Saint-Germain nyerte tegnap a labdarúgó bajnokok ligáját, miután a Puskás Arénában rendezett döntőben az 1-1-es rendes játékidőt és a hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra győzött az Arsenal ellen. A BL történetében a Real Madrid mellett a párizsi csapat lett a második, amely meg tudta védeni címét. A PSG fiatal támadója Désiré Doué úgy fogalmazott a győzelem után, hogy most kielvezik a sikert, majd jön a munka, mert még többet szeretnének elérni. A londoniak játékosa Declan Rice szerint megsemmisítő 11-esekkel elbukni a bajnokok ligája döntőjét, a párbajban néha még a legjobb csapatok is elbuknak, tette hozzá.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
A kormány nem támogatja a debreceni akugyár további bővítését, jelentette ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt hangsúlyozta, az új kabinet az eddigieknél szigorúbban fogja szabályozni az akuipar működését. A Debrecent érintő tervekkel kapcsolatban az államtitkár elmondta, céljuk a korábban bezárt 106-os vasútvonal mielőbbi újranyitása, valamint a nagyállomás felújítása, amelyet egy új komplex közlekedési csomóponttá alakítanának át. Gyermeknap alkalmából 500 gyereket láttak vendégül a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban. A meghívott gyerekek a gyermekvédelemből, valamint hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkeztek. A fiatalok megnézték a termeket és a Karmelita teraszát, orgona bemutatón és népzenei programon vettek részt, majd közösen megevédeltek. A Kossuth Lajos téren délután 5 óráig különböző kézműves programok közül választhatnak az érdeklődők. A gyerekek elkészíthetik például saját pecsétes oklevelüket az aranybolla mintájára. Színes tésztákból felépíthetik az országház mását, vagy előre gyártott sablomból saját szent koronát készíthetnek maguknak. Sikeres volt a tegnapi BL döntő biztosítása. Nem történt komolyabb rendbontás, közölte a BRFK. A rendőröknek mindössze 13 esetben kellett intézkedniük, 6 embert előállítottak. A mérkőzés alatt komolyabb baleset vagy sérülés nem történt. A mentők 59 embert láttak el a Puskás arénában, és 8 embert vittek kórházba a stadionból. Rajtuk kívül még mintegy 40 embert láttak el a város több pontján kialakított szurkolói zónákban. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség a jövő héten. Elsősorban a bukós isak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat. A rendőrök arra kérik a motorosokat, hogy utazás előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és soha ne lépjék túl a megengedett sebességet.
Közlekedés.
Az országos gyorsforgalmi és főútvonalakat érintő a forgalmat jelentősen befolyásoló balesetről, torlódásról nem érkezett információ. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Országszerte napos, gomoly felhős az ég. A Dunántúl nyugati felén többfelé északkeleten elszórtan lehet zápor, egy-egy heves zivatar. Nagy területen megélénkül a szél. Éjszaka beborul az ég, és holnap felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Hajnalban 10-19, holnap 21-28 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohasztottunk, ezt történtük, hogy nem sikerül, nem kell félni, nem kell félni.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Tudom túlélni ezt a mozi maraton, hiszen legbelül te nem azt gondolod, hogy a világ biztos megváltozik, ha mi nem változunk át. Ezért az egyik szerepből a másikba a kedvedért ugrálok majd át talán a főszerepemért. És ha nem kapom meg tőled azt sem, akkor sem lesz baj, mert a film végén majd rájössz, hogy ez nem ez a műfaj.
Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en. Ez korábbi műsorunk ismétlése.
Folytatjuk tovább mai vendégemmel, Sors Tamással, paralimpiai bajnokkal. Átbeszéltük az úszást, beszéltünk a zenéről. De vajon Sors Tamás milyen hobbikkal rendelkezik, hogyha van olyan, hogy hobbid?
Egészen amíg úsztam, abszolút semmilyen hobbim nem volt a mozin kívül. Tehát csak moziba jártam, és amúgy a két edzés között meg otthon feküdtem és pihentem. Azért mi úszók szerintem abszolút úgy vagyunk vele, hogy az úszáson kívül semmilyen más életünk nincsen, amíg aktív a pályafutásunk. Legalábbis az összes úszótársánál ezt láttam, hogy egy reggeli meg egy délutáni edzés között és után meg előtt az égvilágon semmihez nem volt kedve. Én is hasonlóképpen voltam. Plusz nyilván az is bennünk volt, hogy vigyáznunk kellett nagyon a testünkre, hogy ne legyen sérülés. Tehát én például testnevelésből fel voltam mentve pont azért, hogy nehogy valami baleset legyen, megrúgnak egy labdával, vagy valamivel véletlen megütnek, hogy nehogy a hétvégi versenyre ne tudjak elmenni. Ezért még aktív pályafutásom volt, nem volt úgy hobbim. Most azért, mióta befejeztem, azóta, hogy elkezdtem magamnak keresni, és azért így lett a mozin kívül is, tehát például színházban nagyon szeretek járni, Pécsett is azért, amikor van időnk, akkor feleségemmel elmegyünk, az úgy nagyon jó kikapcsolódás, bár most mióta azért a gyerekek vannak így, az nehezebb. Mi lehet még, amit így szoktam? Most a konditerem például, ha az is lehet, az is egy hobbi, amíg jártam aktívan úszni, addig ugye súlyokat sem mertem, inkább nyújtó gyakorlatokat végeztünk edzőteremben. Most azért ugye a konditermi edzést is elkezdtem. Igaz, hogy korlátozottan tudok használni gépeket, de egy ilyen 3-4 gépet, amit tudok használni, azt most egész megszerettem, úgyhogy ez is nevezhető úgy hobbinak. Ezen kívül a lányaim találják most ki nekem az egyéb hobbit, most már járok játszóterekre, különböző kitalált gyermekmese koncertekre, ahol valamilyen beöltözött figura ugrabugrál, és akkor azt élvezni kell nekem is, de legalábbis a gyerekek nagyon élvezik, hogy egy ilyen helyekre járok mostanában, meg ami másik így hobbi lehet, az talán így a kertet, mióta kertes házban élünk, azóta egyébként nagyon szeretem a kertészkedést, meg így a kertrendbe rakást. Jó, ez kimerül nyilván egy fűnyírásban, meg egy sövénynyírásban, meg egy kis pakolásban, de hogy például az nagyon jól kikapcsol, meg a természetben is szeretek, egy erdő mellett lakunk, meg egy tó mellett, és ott például nagyon szeretek sétálni jókat. A feleségem is, el is hétvégente azért szoktunk menni 2-3 tókört, addig valaki vigyáz a gyerekekre, és akkor így ezt is nagyon megszerettük, ezeket az ilyen természetbeni sétákat.
Akkor te az elmondásod alapján nagyon aktív édesapa vagy, tehát 0-24-ben ott vagy a gyermekeid életében és a család életében, ami nagyon jó, de azért csak fel fognak nőni a gyerekek előbb-utóbb, és az édesapjukat egyre jobban fájó módon, de nélkülözni fogják akarni. Aztán meglátjuk, hogy fognak-e sporton, és akkor lehetsz-e sportszülő a sportolóból, hogy ott is részese tudja lenni az életüknek. Abból az is ki fog derülni, hogy te egy ilyen aktív sportszülő vagy, ilyen nagyon szurkolós. Mit gondolsz, tehát így, ha van egy ilyen elképzelésed, akkor nagyon fogsz nekik szurkolni, bármilyen sportot is fognak csinálni, hogy ilyen bekiabálós apuka leszel, vagy leülsz a sarokba és végignézed, aztán otthon vagy beszélsz a gyerekekről, vagy nem?
Nem, én próbálok ezzel nagyon, illetve szerintem az a csöndes leszek, aki belül szurkol, bár hogyha nyilván egy nagy meccsen mondjuk lesznek egy kézilabdások vagy kosárlabdások, akkor ott füttyögni azért valószínűleg fogok, de nem vagyok ezen egy ugráló, kiabáló, szurkoló szülő, és beleszólni meg végképp nem akarok. Most még azt mondom, hogy nem akarok, meg talán így is gondolom, de remélem így is fogok majd cselekedni. Az, hogy én úsztam, meg a sporttal foglalkozom, meg így a sportban élek, nálam ez nem is jelenti azt, hogy minden sporthoz értek, mert ez nem így van, nem értek minden sporthoz. Nem merem még azt sem mondani, hogy az úszáshoz értek, mert ennyire nagy képvisel akarok lenni tényleg. Én segíteni akarom őket, támogatni, és otthon szerintem úgyis én legalábbis mindig ezt a szabályt hoztam be, amikor aktív sportoló voltam, hogy otthon a sport az tabu téma, ne kérdezzetek se az edzésről, se a versenyről, majd ha én akarok beszélni, akkor beszélek, és én is ezt akarom szülőként alkalmazni, hogy ha majd hazajönnek és mesélnek róla, akkor mesélnek, ha akarnak, ha nem, akkor nem, de beleokoskodni se akarok. Lesz majd neki egy edzője, lesz neki egy sportvezetője, ott majd ők eldöntik, hogy mi a feladatuk. Nem tudom most még ezt, mert nem vagyok benne, hogy ez nekem nehézséget fogja okozni, hogy ebben ne beleszóljak, vagy ne bele akarjak majd valamit tevékenykedni, de én ehhez nagyon tartom magam, hogy nem, én egy ilyen néma szülő, akinek maximum annyiban véget ér a feladata, hogy elviszi őket oda a úszodába akár, vagy a sport létesítménybe, és elhozza őket, és megcsinálja a reggelit, és szurkoljon, vagy majd adja Isten egyszer egy reptére, kivigyem őket, és ott zokogjak a váróba, vagy elrepül a drága gyermek, de nem, én nagyon ilyen passzív segítő, de nagyon segítő szülő szeretnék lenni.
Szerettem volna megkérdezni, mik a jövőbeni tervei, de ezeket nagyon szépen elkezdted vázolni, egyrészt már egy kicsit korábban, amikor említetted, hogy újra elkezdesz jó, oké, de nem úgy kezdesz el úszni, de hogy szeretnél menni egy úszóversenyre, igen, kipróbál, milyen lehet az úszás maga, akkor elmondtad, hogy majd, ha a gyerekeid sportolni fognak, tehát ebben azért benne van, hogy a tervek között ott szerepel, hogy a gyerekeid sportolni fognak, és már így vizualizáltad is, hogy milyen leszel, mint szülő, de mondjuk, ha ezeket levesszük, akkor mik a közel és távol jövőben a terveid, ha tervezgetsz?
Most, ha nem leszek ilyenek, akkor én most elkezdtem, szerencsére visszakerültem így a sportélethez. Amikor én befejeztem 2018-ban az úszást is, és elkezdtem a jogi egyetemet, akkor azt mondtam, hogy soha többet sport, meg sporttal való foglalkozás, teljesen mással akarok foglalkozni, mást akarok csinálni. Ez egészen így is volt. Befejeztem az egyetemet, elkezdtem egy ilyen civil jogi szakmában dolgozni, de aztán azt kezdtem észrevenni, hogy hiányzik a sport, hiányzik elkezdtem figyelni a híreket. Én egyébként minden ilyen sporttal való híreket is teljesen elzártam. De aztán újra elkezdtem megnyitni ezeket, elkezdtem figyelni, akkor ott miután Schmidt Ádám is, ő lett a sportért felelős államtitkár, akivel nagyon jó viszonyt ápolok, akkor én is ismertem őt már korábbról is, mielőtt még sportállamtitkár lett, már előtte is így volt alkalmam vele többször beszélni, és eltetszett az a dinamika, meg ahogy ő elkezdette ez így a magyar, magyar sporthoz hozzáállni. Aztán én is elkezdtem nyitni e felé. El is kezdtem a munkát vele. Itt Budapesten a Nemzeti Sportügynökségnél dolgoztam egy másfél, közel majdnem két évet, de most azt végül befejeztem, mert rájöttem, hogy azért nekem ez a pesti lét, ez így család mellett nem annyira fekszik. Azért 3-4 napokat én itt voltam Budapesten, és hiányoztak úgy a gyerekek, meg hiányzott a családi élet, és akkor inkább most visszamentem Pécsre. Most Pécsen próbálok ott a sportban, ez még nagyon friss, majd talán egy pár hét mire kiderül, hogy ott tudok-e segíteni a pécsi sportéletnek. Most ez az ilyen közeli tervem, hogy ott Pécsen így a sportot kicsit segítsem. Aztán meg igen, hogyha nem jön össze az, amit így vizionálok, vagy illetve, hogyha nem ez alakul ki, hogy a gyerekeim sportolók lesznek, akkor meg másban segítem őket. Nem baj, hogyha nem lesznek sportolók, akkor a tanulmányaikban, a magánéletükben, vagy bármiben, amiben kell, akkor őket segítem. És meglátom, hogy itt ez a pécsi sportélet, ez majd mennyire fog menni, vagy mennyire fog nekem tetszeni. Ha nem, akkor meg lehet, hogy megpróbálom újra a jogászi pályát. Nagyjából ilyen terveim vannak, de mindig, tehát én nagy tervező vagyok, meg szoktam tervezni, de azért már azt is megtanultam, hogy ember tervez, Isten vége, tehát hogy nem mindig úgy alakul azért az ember, ahogy tervezi. De legtöbbször, hál' Isten, beszokott jönni, ugye, amit úgy elképzelek, akkor azt valahogy beszoktam vonzani, ami most már kezd ijesztő is lenni, de hogyha mégis másképp alakul, akkor alkalmazkodom ehhez, és sodródom.
Tudod, van egy olyan mondás, hogy vigyázz, hogy mit kívánsz, mert a végén meg megkapod.
Igen.
De szerintem te megkaptad azt, amit kívántál. Még arra lennék kíváncsi, hogy mit adott neked a parasport ahhoz, hogy te most olyan vagy, amilyen vagy, és hogy ez ilyen fikció, vagy ilyen nagyon-nagyon elméleti kérdés csak, de hogyha te épp sportolnak születsz akkor, vagy épp embernek születsz teljesen, akkor szerinted ugyanilyen lenni, mint most? Vagy a parasport belekényszerítetted nagyobb melóba, akarásba, elszántságba? Tehát látsz-e különbséget, mert ugye te egy más oldalról látod, és azért most már nem, már régen abba hagytad ahhoz képest a sportot, hogy rálássál meg a gyerekeidnek köszönhetően, meg akár a pécsi sportot benne, hogy az NSU-nél ott voltál, azért rálátsz most már nem csak a parasportra is, tehát nem csak az úszásra, paraúszásra, hanem most már így azért sok sportágra, sok sportolót ismersz. Adott-e neked többet a parasport, mint hogyha egy épek között tudtál volna indulni?
Biztos, hogy nagyon sokat változtatott rajtam, illetve valószínűleg ez az ember lennék, ha két kézzel születtem. Érdekes oldalra fogom ezt megközelíteni igazából most ezt a kérdést a válaszommal. Szerintem az én családomban a férfi ág az mindig is egy nehézkes ág volt, illetve ott különböző szenvedélybetegségek voltak. És én nálam ugye szokták mondani ezt a generációs öröklődést, és úgy néz ki, hogy nálam ez nem lesz, illetve nincs, és én hiszem azt, hogy ebben nagyon sokat segített a sport, illetve maga az úszás. Most az, hogy én, hogyha két kezem lenne, akkor elmentem-e volna sportolni, vagy sem, azt nem tudom. Én parasportolóként lettem, és értem el ezeket az eredményeket, de biztos, hogy nálam ez a szerencsétlen dolog lehet, hogyha mondjuk nem a sportot választom, akkor ez nálam tovább ment volna. Tényleg sajnos azt tudom mondani, nekem nagyon sok felmenőmben ez jelen volt ez a dolog, de én nálam úgy néz ki, most már 33 éves vagyok, most már nálam úgy néz ki, hogy ez nem alakul ki, úgyhogy én azt mondom, hogy szerintem ezt is köszönhetem a sportnak.
Nagyon jó, ez nagyon tetszett, és ugye ez úgy van, hogy a még generációs, amúgy valóban én is hiszek ebben, hogy vannak ilyen generációs
öröklődések. Ez az örökölt sors van, és ez a könyv, nem igen, olvastam, ezek, csak tudom, hogy...
Ezek a feladatok, amiket így valahogy rádról az élet, és megtanulod, és lényegében olyan, mint hogyha tényleg örökölnéd, és viszed tovább, egész addig, amíg valaki meg nem szakítja, de ez azért óriási áldozat kell, hogy ezt valaki meg tudja szakítani.
És nem valószínű, hogy a sport volt, ami megszakította.
És egy új embert varázsolt belőled, és egy új életet adott a kedves feleségednek, a két gyerekednek, a családodnak, és hát véletőleg egy teljesen más sorsot fognak tőletek kapni, vagy tőled kapni, mint
a sors,
te kaptál a felmenőitől. Tamás, én nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és nagyon-nagyon örülök, hogy megismerhettelek így jobban. Köszönöm szépen, hogy ennyi mindent megosztottál őszintén a hallgatókkal is velünk. Én nagyon remélem, hogy ez a pozitív életszemléleted, ez megmarad a továbbiakban is, és hát csak azt tudom mondani, amit mondtál, vagy amit említettél, hogy amit eddig elterveztél, az minden sikerült, akkor most már csak egy dologra kell figyelned, hogy mit tervezel el, és mit kívánsz.
Köszönöm szépen a meghívást, örültem én is a beszélgetésnek.
Én is köszönöm. Köszönjük szépen a figyelmet, találkozunk újra egy hét múlva.
Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. This shit that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bout that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. A dragon, wanna retire, man. I'm too hot. Trick, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just why? Don't believe me, just why? Don't believe me, just why? Don't believe
you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexy and flown it, if you freak dead and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you sexy and flown it, well, Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Teleki Pál és Aponyi Albert küzdelme egy